Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13. panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
Az időjárásról.
Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Alsóvárosi Református templomból. Igét hirdet Orosz István, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten áldó, megszentelő közösségében. Amen. Kedves testvérek, keressük meg a 25. Zsoltárt, és énekeljük első versét, megállva Isten színe előtt. 25. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Egyedik dicséretet keressük meg, és énekeljük mind az öt versével nagy énekként. 251. dicséret lesz a nagy énekünk, végig fogjuk énekelni. Úr lesz a Jézus mindenütt. a mi segítségünk, és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom közöttetek az Úr igéjét Mózes 4. könyvének 12. részéből, az első 9 verset. Amíg az igét olvasom, foglaljatok helyet, és figyelmesen hallgassátok az ige szavát. Mózes 4. könyve, 12. rész, első 9 verse így szól. Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. Ezt mondták. Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is. De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhő oszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot. Ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta. Halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam. Álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őrá az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám Mózes ellen beszélni? Az Úr haragra gerjedt ellenük, és eltávozott. Amen. Áldja meg a minden kegyelem forrása az ő szent igéjének szavát, cselekedje szent lelke által, hogy az igét ne csak halljuk, hanem szívünkbe fogadjuk, megtartsuk, és sok áldott gyümölcsöt teremjünk Isten nevének dicsőségére. Gyertek, menjünk imádságban az Úr elé. Minden kegyelemnek forrása, áldott örök, egy igaz Isten. Téged áld és dicsér a mi szánk, de még inkább előtted repes a mi szívünk azért, hogy egybe gyűjtöttél bennünket neved magasztalására és a te dicséretedre. Uram, hálásak vagyunk azért, hogy a négy égtáj felől elhívtál bennünket, kit-kit, Uram, a maga hétköznapjaiból. Uram, te látod, hogy mennyi féle indulattal és milyen szívvel állunk most te előtted. Látod, Uram, hogy kik azok, akik az elmúlással, gyásszal és fájdalommal kellett szembesüljenek az elmúlt időszakban. Te látod, Uram, azokat is, akiknek szülői, nagyszülői öröme van. Látod, Uram, azokat is, akik boldog hálaadással vannak itt, mert megmutattad atyai jó akaratodat az ő életükön. Itt vagyunk, Uram, a te orcád elé jöttünk, és meg kell valljuk azt, hogy nem vagyunk mi méltók arra, hogy eljussunk, Uram, a te akaratod elé, hiszen mindenestől fogva keressük és cselekesszük a bűnt. Sokszor fordul el a szívünk te tőled. A hétköznapjaink, Uram, sokszor nem tudnak te rád mutatni. Beszennyezünk magunkat, Uram, a világnak mocskával, és talán még olykor büszkék is vagyunk erre. Te józaníts ki bennünket, tisztíts meg, Uram, hogy olyan fehérek legyünk, mint a hó. Te adj nekünk, Uram, lelked által most is igédre való odafigyelést. Add, Uram, hogy ezekre a percekre, amikor szól a te igéd, ki tudjuk zárni a külvilágot, és mélyre tudjuk engedni mindazt, amit te elkészítettél erre a ma délelőtre. Így imádkozunk, Uram, hogy jöjj, segíts meg bennünket, lelked által járd át azt a helyet, ahol most vagyunk, hogy minden, Uram, tere áll mutaston, és a veled való boldogságra el tudjunk jutni szív szerint lélek által. Kérünk, kegyelmes királyunk, nem magunkért, hanem a mi megváltó Krisztus Urunkért, fogadd el szívünk könyörgését. Amen. Helyünket elfoglalva készülődjünk az ige hirdetésére. 266. dicséret lesz az énekünk. 266. dicséretet fogjuk énekelni. Szűkölködünk nagymértékben, segedelem nélkül. Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szeretett testvéreim, mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból szeretném olvasni az igét, zsidókhoz írott levél 3. rész első 6 versét, és segítségül hívva és várva, ami Urunk Istenünk áldott szent lelkét, szeretném átadni mindazt, amit én magam is kaptam ezekből a sorokból. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménységet, és ennek dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Eddig az ige, legyen áldott az Úr neve. Kedves testvérem, itt a Miskolc alsóvárosi református templomban és a rádió készülékek előtt, kedves testvér, te kire nézel? Kire figyelsz? Ki van a te szemeid előtt? Mindannyian hordozunk a szívünkben olyan személyeket, akik mentorok, szülők, vezetők, nagy formátumú vagy, mai szóval élve nagy kaliberű emberek, akinek a szava szent, akik, amit mondanak, azt mi nem kérdőjelezzük meg, hanem elfogadjuk és igyekszünk azt szerint élni. Talán ilyen a diákok számára a jó pedagógus. A sportoló számára ilyen az edző. A fegyveres erőknél a magasabb rendfokozatban és beosztásban lévő szavaj. A tekintély figyelembe vétele keretet ad, hogy tudjuk, hol van a helyünk a rendszerben. Tudjuk, ki van alattunk, felettünk, kinek hallgatunk mi a szavára, és ki az, aki a mi szavunkra hallgat, akár a családban, munkahelyen, és úgy általában a hétköznapokban. És hogyha ebből a rendszerből egy kicsit kikukucskálunk, akkor vajon elgondolkoztunk-e már azon, hogy sokkal inkább tartozunk annak a valakinek engedelmességgel és figyelemmel, aki által vannak vezetők a világban. Sokkal inkább tartozunk az élő Istennek engedelmességgel, az élet szerzőjének, akinek a tudomása és beleegyezése nélkül, sőt, bizonyos esetekben az ő elhívó szava nélkül nem lennének ilyen személyek a világban. Nem volnának tekintélyek, és bizonyos értelemben mi sem lehetnénk azok a magunk köreiben. Úgy érzem, hogy ez a logika eddig követhető volt a számotokra. Nem véletlenül alkalmazza ezt a logikát a zsidókhoz írott levél szerzője sem. Egy olyan érvelési módszer van előttünk, amely egy kisebb súlyú, biztos tényből következtet, egy nálánál sokkal nyilvánvalóbb, nagyobb súlyú igazságra. És mindezt azért teszi a levél szerzője, hogy a címzetteket megmentse a hitehagyástól, és ennek minden súlyos következményétől. Különös levél van előttünk, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki is írta ezt a levelet. Azt sem tudjuk, hogy pontosan kik a címzettek, de egy valami kiderül a sorokat olvasva, hogy óriási a probléma. Óriási a baj. Ugyanis azok a zsidóból lett kereszténynek, akikre börtön és üldözés várt, elkezdtek visszatérni a korábbi hitre. Elkezdtek visszagyalogolni ahhoz a biztonságosnak mondott zsidó valláshoz, amelyből megtértek, és amit hátrahagytak Krisztus páratlan nagyságáért. És ez a visszatérés Jézus Krisztus imádatát, tekintélyét és a belévetett bizalmat elkezdte szépen megszüntetni. És ahol Jézus Krisztus iránti bizalom, tekintély és tisztelet, imádat megszűnik, az egyenes út a pokolba. Tehát ez nem játék kérdés. És az Úr nem kevesebb feladatot adott a levél írójának, mint sem az, hogy megfelelő érveléssel emelje fel Jézust az olvasók szeme előtt. Emelje fel minden rendszer, minden ember, minden tekintély fölé. Úgy, mint aki valóban megérdemli az ő imádatukat. És mindezt úgy teszi a szerző, hogy különböző rangos, elismert ószövetségi személyeket, nagy formátumú vezetőket, mentorokat, példaképeket nem nyomja el, az ő tekintélyük nem csorbul, hanem sokkal inkább azt teszi világosra, hogy Jézus Krisztus követése, imádata, szeretete előrébb való mindennél. Mert Jézusban van a jövő, visszatérni veszélyes és halálba vezető út. Jézus Krisztusban nem adott az Úristen mást, mint szilárd alapot, amely sokkal komolyabb, mint a mózesi rendszer volt. Ugyanis Krisztuson kívül már nincsen üdvösség. Csak ő benne. Krisztus nélkül nincsen bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs megtartás ebben a jelen valóságban, és nincsen Krisztus nélkül vezetés. Nincsen élet. Akiben nincsen az Isten fia, élet sincsen abban. Persze létezni lehet. Biológiai funkciók működnek, a fizika törvényei is hatnak, de ez csak létezés. Az élet az Jézus Krisztussal kezdődik. Ez már 2000 évve így van. És ma, amikor mi újra kezünkbe fogjuk a zsidókhoz írott levelet, nem kevesebb feladatot kapunk, és elsősorban magunk felé kapjuk ezt a feladatot, hogy emeljük Krisztust mindenek fölé. minden múltbéli és jelenbeli rendszer fölé, csak benne bízunk, és őt imádjuk. Mert az ige arról tesz bizonyságot, hogy ő valóban nagyobb mindennél. És mindez csak úgy lehetséges, és úgy lehet az egészet elindítani, hogyha a tekintetünket oda fordítjuk, ha rá figyelünk. Ezért tettem fel a kérdést rögtön az elején, hogy te kire figyelsz? Az ige erre biztat, hogy figyelj Jézus Krisztusra, nézd Jézus Krisztust. Ezen áll vagy bukik minden. És jól figyelj, mert az ige elsősorban most azokat keresi, akik nem közömbösek Jézus Krisztus iránt. Tehát akinek nem mond ez a név semmit, hogy Jézus Krisztus, ő még néhány lépcsővel visszább van, persze, van elvihető üzenet, és lesz, bízunk az ő irányukba is, ha ilyen testvérek is vannak, akik most hallják mindezt. De elsősorban olyan személyeknek íródott ez a levél, akik már elkezdtek életük egy pontján Jézusra nézni, csak jött valami, valamilyen teher, valamilyen üldözés, valamilyen megoldhatatlan és kilátástalan probléma, ami miatt elkezdték levenni a tekintetüket róla, és elkezdtek visszanézni valami régebbi és biztosabb felé. Te kire nézel? Ott és akkor, ha közelebb lépünk ehhez az igéhez, és hogy mélyebben szemügyre vesszük magát a szöveget, bizonyára hallottuk, hogy hétszer is előfordult a felolvasott igében az, hogy ház. És ennyi görögözést talán megengednek a kedves testvérek, hogy itt az oikosz szó szerepel, ugyanaz, mint a joghurton. Tehát az is nagyjából ezt jelenti, hogy ilyen hazai, háztáji, házhoz tartozó. És itt ugyanez a szó van, mint a joghurtos dobozon, az oikosz, ami családot, háztartást, népet jelent, és azt mondja az ige, hogy az Isten házának Mózes tagja volt. Nem is akármilyen tagja, hanem megjegyzi róla az írás, amit felolvastam, hogy ő hűséges tagja volt, és ez, hát higgyük el, hogy ez ilyen ezerből egy, akire ezt el lehetett mondani az elmúlt pár ezer évben, hogy az Úristen házának hűséges tagja volt, Mózesre ez igaz volt. Csodálatos dolog. Az ő neve az abszolút tisztaság, Istenre figyelés, amihez lényegében rosszat nem is lehetett társítani. 740-szer fordul elő a neve az Ószövetségben. Ez egy óriási szám. Ehhez még, ha hozzáveszünk az Újszövetséget, több mint 800-szor hivatkozik a Szentírás Mózesre. És úgy, mint pozitív alak. Ő a leggyakrabban idézett személy. Ő volt az, aki által az Úristen a törvényt adta, és a Szent Sátrat építette. Amolyan személyi titkára volt ő az Úristennek, vagy diplomatája, hivatalnoka. Alkalmas arra, hogy az élete példa legyen, de ő az Isten házában csak egy beosztott volt. Egy szolga, egy egyszerű szolga, egy alkalmazott. Nem ő hozta létre Isten népét, hanem bizonyos időben kapott bizonyos feladatot, amivel igyekezett hűséggel eljárni. Viszont azt mondja az ige, hogy Jézus, ő már fiú. És itt túl kell ezzel látni, hogy most ez nem biológiai értelemben fontos nekünk, hanem egy olyan kategória a korabeli zsidó és hellenisztikus jogban, hogy a fiú egyenlő a tulajdonosra, az örökössel, Jézusé az atyai ház, az Isten háza. Ő az Úr. Ő nem tagja a személyzetnek úgy, mint Mózes volt. És igaz erre az atyai házra, hogy hát ebben a Mózes féléket, azokat megverik, amikor mondja Jézus a példázatot a gonosz szülő munkásokról, hogy az ilyen Mózes félének az volt a sorsa bizonyos helyzetekben, hogy megverték őket, akiket az Úr küldött az ő saját házába szolgálatot tenni, és mit csinálnak a fiúval? Megölik. Ugye, hogy miénk legyen az örökség. Ugye Jézus előre mutatott a saját halálára. Tehát Jézus a fiú, övé a ház. Övé az Isten háza. Ahogyan azt a Heidelbergi KT 54. kérdés felelete nagyon-nagyon pontosan összefoglalja. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról ez a kérdés és a válasz? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ilyen az Isten háza. Jézus Krisztus csodálatos munkája, mely a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjti és építi ezt. Az ő háza egyénekből, élő kövekből épül, és a Szentlélek temploma kell, hogy legyen. Ezt oltalmazza és megőrzi. Tehát érezzük, hogy amikor Jézusról tesz bizonyságot az ige, hát sokkal magasabb és sokkal másabb szerepben tünteti fel, mint ami Mózes, amiben Mózes volt. És nekünk ugye ez a fontos. A Mózes alakja fontos volt ott és akkor, bizonyos ideig, de csak népén belül volt feladata. Jézus, ha pedig nem lett volna, akkor nem lett volna Mózesnek sem feladata. Ha nincsen a világ kezdetétől fogva ez a munka, amiben az Úr gyűjti magának a népet, akkor nem lett volna Mózesnek sem teendője. Nem lett volna ilyen, hogy kiválasztott nép. Tehát a szolga ura, azaz Jézus, nagyobb a szolgától. Térben, időben és mindenben túlhaladja a szolgát. Mi ebből a következtetés? Őt kell követni. Őt kell követni. Ha ugrunk egy nagyot, és megpróbálunk megérkezni a mába, testvér, ma is azt kell mondjuk, hogy van Istennek háza és háznépe. Jól lehet, nem kövekből, hanem Jézus Krisztus köré gyűlő személyekből épül ez fel. Hogyha Krisztus bennünk van, akkor ez a ház van bennünk, sőt, mi benne vagyunk ebben a házban. És hogyha most itt, ezen a mai napon, ami mennyire jó atyánk benéz ennek a háznak az ablakán, én hiszem azt, hogy sok esetben látja visszatükröződni az ő szent fiának a képét az ott bent lévőkön. Persze lát mást is, mert biztos, hogy lát olyat is, hogy Krisztus képét kellene hordozni, aztán valaki más képét hordozzák a bent lévők, de ha benéz a mennyei jó atya, akkor lát olyanokat, akik Krisztusra hasonlítanak, és az ő arcát tükrözik vissza. Az ő háza mi vagyunk, ő építi fel az egyházat. És tudod, hogy ennek a csodálatos építő munkának van egy nagy-nagy ellensége is. Mert a gonosz minden erejével próbálja leépíteni azt, ami az Isten szerint épületes és jó. Higgyük el. És számtalan eszköze van a gonosznak. Az egyik ilyen eszköz, ami tetten érhető a zsidók életében is, a címzettek életében és a mi életünkben is, teszi ezt úgy, hogy a Krisztusban már érvényét vesztett, sőt bizonyos esetekben, ami szemétnek és kárnak ítélt, tetett a te életedben, legyen ez magatartásforma, kapcsolatok, vagy akár személytelen vallásosság, ezeket úgy kínálja fel neked, mint választható opciók, hogy térj vissza. Fordulj vissza. Menj vissza, mert ezek biztos alternatívák még te neked. Menekülj oda, hogyha csalódtál. Ha elégedetlen vagy az életed, menekülj vissza! Térj vissza azokhoz, amik miatt váltottál Krisztusra. Tudod-e, hogy csendes lázadásra hív az Istennel szemben? Attól csendes még lázadás, még attól bűn. És mióta a világ a bűn, az büntetést érdemel. Az nem marad büntetlenül. És ennek az egész csábításnak a sikere vagy sikertelensége leginkább azon áll vagy bukik, hogy te a tekintetedet rajta tartod-e Jézus Krisztuson, vagy pedig leveszed róla. Mert minél többet veszed le, annál inkább csúszol visszafelé. És az egész különlegessége, csak hogy még fordítsunk egyet a dolgon, hogy a levél írásakor Krisztus áldozatát megelőzően működő rendszer, a mózesi rendszer alapvetően jó volt. Hát mondja azt valaki arra, hogy nem az Úristen rendelte el a mózesi rendet. Viszont Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az Úristen valami új alapot adott, és már erre kell figyelni, erre kell építeni, ezen kell élni. És ma is vannak olyan területek, amelyek önmagukban mondhatjuk, hogy jók. De Jézus Krisztusban túlhaladottak. Vagy egyszerűen csak mi csináljuk rosszul ezeket. És az idő rövidsége miatt én csak három területet szeretnék röviden megemlíteni, amelyek önmagukban értékesek, Isten szerint valók, a Biblia is sok esetben ezek mögött ott van, mert hát ha nem volna, akkor hogy mondhatnánk, hogy jó lenne. De hogyha Krisztus helyett ezekre az értékekre építünk, akkor menthetetlenül elbuktunk. Az első ilyen a jó ember vagyok illúziója. Ó, hát mennyit hallom én. Ó, hát én milyen jó ember vagyok. Ezt szeretjük úgy megveregetni, nem? Hát most mondjam azt magam, hogy rossz ember vagyok. Hát az, ugye a modern pszichológia is valahol itt, ez az egyik sarokpontját, hogy hát ha magammal nem vagyok kibékülve, hát akkor hogy legyek én a világgal kibékülve, és ugye ebbe bele lehet csúszni, hogy jó ember vagyok. Hát van-e jó az egyistenen kívül? Nincs. De ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Tökéletes, tehát az irány, ez ki van jelölve azért az írásban, de attól azért még mérföldekre vagyunk. Az erkölcsös élet, becsületesség, a 10 parancsolat, elfogadása és iránytűként való elhelyezés. Hát mondja ezt közületek valaki, hogy ezek nem az Úrtól valók, és ezek nem jók. Hát nem tudjuk rá ezeket mondani. De hogyha valaki csak ezekbe kapaszkodik, hogy én nem lopok, én nem ölök, nem csalom meg a páromat, én alapvetően egy rendes ember vagyok, nincsen szükségem ettől többre, hát akkor elfordultam Krisztustól. Mert az erkölcsösségre szükség van, de az erkölcs nem vált meg. A jókodás nem vált meg téged bűneidből. Hogyha ez a Krisztussal való kapcsolatodnak a termése és terméke, akkor áld érte az Istent reggeltől estig. De te ezt mondod, hogy hát alapvetően én megtartom, vagy megpróbálom megtartani mindazt, amit kér a 10 parancsolatban mondjuk az Isten, de emellett én nem akarom a szívemet átadni Jézus Krisztusnak, hiába való, tele lesz a pokol ilyen jó emberekkel. Nem azért mondom, hogy bárki ezen megsértődjön, de Krisztus nélkül nem fogsz bejutni a mennybe. Lehetsz te jó, legyél, inkább ne lopj, mint lopj. Ugye, ezt mondjuk. Na de, ez még odaföl kevés. Inkább ez az irány legyen, de ez még kevés. Nem pótolja a Jézus Krisztusban kapott alapot. A második, amit feljegyeztem és szeretném elétek hozni, A vallásos nosztalgia és hagyományőrzés. Van szép liturgiánk. Vannak gyönyörűséges, szép régi énekeink, most már ugye bővített kiadásban, az új énekeskönyvben tettek még hozzá egy kicsit fiatalabb énekeket is, most már egy több mint 800 énekünk van a református énekeskönyvben. Vannak megszokott struktúrák az egyházban, amelyek Isten népét szolgálták évszázadon át. Önmagukban nem bűnösek, és hát tudjuk azt mondani egy templom falára, hogy bűnös az a fal? Nem. Tudjuk azt mondani egy énekgyűjteményre, mert lényegében az énekeskönyv ez. Tudjuk azt mondani, hogy bűnös az énekeskönyv? Nem. De hogyha a te hited csupán és kizárólag ezeknek a kereteknek a megőrzésében merül ki, el vagy veszve. Ha te hited annyi, hogy vissza merengek, vissza tekintek az elmúlt 100 év vallásosságára, és abba ölöm az energiámat, hogy a tradíciókat fenntartsam, hogyha csak erre ölöm az energiámat, ahelyett, hogy keresném a feltámadott Jézus Krisztussal az élő kapcsolatot, akkor elveszett vagy. Akkor a sátán téged ebben ügyesen belevitt a falak imádatába. Persze, szükség van az épített örökségre, ne hagyjuk az enyészetnek elvenni tőlünk, de nem a falak váltanak meg, hanem aki a falaktól is nagyobb, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Mert tudod-e, hogy mi van azokkal a konzervekkel, ugye milyen konzervgyárosok vagyunk, konzerválunk. Mi történik a konzervvel? Hát mi még megesszük, de mit csinálnak az unokák a konzervvel, amikor már megöröklik a nagyszülőnek a házát, és megöröklik a spájzot tele lejárt konzerv, kidobálják. Hát tudom, mi is örököltünk életünk folyamán, és az ilyen lejárt, nem tudjuk, hogy miért őrzött termékeket, azok se tudták, akik ezeket eltették, hát ezeket mentek kifelé, mert a számukra ez már fogyaszthatatlan és értéktelen volt, és ha a mi kicsiny egyházunk csak ennyiben merül ki, hát mit várunk majd a fiataloktól? Ha ők egyáltalán akarnak valamit, hát nem biztos, hogy az egy ilyen, azt sem tudjuk, miért őriztük dolgok miatt fogják keresni az Istent. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy egyszer majd úgy kidobják az egészet. Talán addig kellene lépni, míg ez be nem következik. És végül példaképek és vezetők túlbecsülése. Hát ugye Mózes, ő feltehetetlen hűséges szolga volt, és azért az Úristen a mai korban is rendel különböző vezetőket, akár egyházban is vannak nagyon jó lelkipásztorok a mai református egyházban is. Vannak ma is hiteles szülők. Vannak karizmatikus ifi vezetők, akiket az Úristen elhívott és szolgálatba állított. És hát ki az, aki esetleg ne kötődne ezekhez a személyekhez? Én nekem is volt egy nagyon szeretett lelkipásztorom. Hamar elveszítettem sajnos, mert előbb nyugdíjba ment, aztán tovább indult a földi látható világból. De a mai napig elevenen él a szívemben. Az ő személy, az ő karaktere, az ő hite. De mi a probléma akkor, hogyha esetleg a kedvenc lelkészem, vagy kedvenc vezetőm rosszul szól, mert bal lábbal kell, éppen nem tudod, mit kezdeni az indulataival, és akkor beszólt. Mit csinálunk, hogyha a hívő barátunk csalódást okozott? Ott hagyjuk az egyházat? Ott hagyjuk a gyülekezetet? Hogyha a szolgát követed, akkor ott fogod hagyni. Ha az Úr Jézus követed, akkor nem. Mert akkor helyén tudod kezelni, hogy ő csak egy szolga. Ő, hogyha a legjobban csinál is mindent, akkor is nem a saját maga dolgait hirdet, hanem a Krisztusét. Akkor csináljon mindent. Hát bárcsak sok ilyen lenne. És ő olyan, amilyen, ugyanolyan bűnös ember. Ugyanolyan bűnös, egy szállat, nem? Ugyanolyan megtérésre szoruló, kegyelemre szoruló ember a lelkész is, meg a nem lelkész is. De ha csak őt látom, ha őt bálványozom, akkor a szememet levettem Jézus Krisztusról, aki az igazi imádat tárgya kell, hogy legyen. Mit mondjunk? Én azt mondom, hogy Jézus mindenek felett. Ha ráfigyelsz, ha keresed őt imádságban, igében, az ige hirdetésében, akkor a Szentlélek Isten felemeli őt előtted. És hidd el, hogy még nagy az Úristennek a kegyelme, nagy volt, amikor ez az ige megíródott, és ma is nagy, mert még így hangzik, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, mert még mindig így szól, hogy szent testvérei, mennyei elhívás részesei. És az én szívemet elöntötte az öröm és a hála, amikor ezt olvastam. Mert ez nekünk szól, akik próbálkozunk, lelkesedünk, elbukunk, és olykor ijedtünkben elkezdünk visszafelé táncolni. Ez neked szól. Neked, aki lehet, hogy már majdnem feladtad a hitedet. Mégis, testvéreim, mégis szenteim, ez van az igében. És tudod, hogy miért lehetséges ez? Azért, mert a fiúm hű az ő házához. Hozzád és hozzám. A fiú hűsége a te menedéked és a te lehetőséged. És amíg te Krisztusban vagy, addig te ehhez a házhoz tartozol, amihez Jézus Krisztus hű. Még akkor is, hogyha vannak félrelépéseid, és olykor távolodsz. Most még hallod a kegyelemteljes felhívást. Figyelj Krisztusra! Tartsd meg a belévetett bizalmat! Dicsekedj a tőle kapott reménységgel! Sőt, én azt is mondom, hogy gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj a ház urában. Hogyha egy szép házban vagy virágban, esetleg személyben tudsz gyönyörködni, hát mennyivel inkább a te életednek urában. És ha leveszed a tekinteted róla, ne feledd, süllyedni fogsz. Ha nem az Urat, hanem másokat nézel, vagy csak magadat nézed, süllyedni kezdesz. Hogyha te istentelen, elfajult, parázna életet éltél a vele való találkozás előtt, akkor abba. Hogyha eredetileg Istennek tetsző, de már a jókodássá, hagyományőrzésé és emberek imádatává fajult moralitás volt a tiéd, akkor oda fogsz visszaérkezni, ha levetted a szemed Jézus Krisztusról. A fiú hű az ő házához. És ez a ház, ezek mi vagyunk, te és én. Itt lakom. Látod? Ez az a ház. Kevés a luxus, szolíd a kényelem, de mégis az a hajlék, ahol a család tagjai tudják, hogy mit tett értük a fiú. Te és én hiszem azt, hogy mi tudjuk, mit tett értünk a fiú. Az, akit megvertek. Az a fiú, akit megaláztak, akit leköbdöstek és keresztre feszítették. Lerombolták, de ő harmadnapra valami újat épített, és ebbe az újba hívott meg téged és engem, és hív téged is most, ha hallod az ő szavát. Hív, reménytelen, fájdalmas és kiüresedett hétköznapokból. Hív, és ezt mondja, hogy jöjj, és kövess engem. Kövessd a legnagyobbat. Kövessd azt, aki rendszerek és személyek felett álló Úr. Ne az eszközeit imádd, hanem őt, magát. Ezt kérdeztem az elején, hogy te kire nézel. És ma ebben az órában személyes döntésre hívott téged az Úr. Lehet, hogy először hallod ezt, az is lehet, hogy sokat gyára. De dönts, hogy te innentől fogva kire nézel. Nézz Jézusra. És tiéd lesz az atyai ház, minden ajándéka, öröksége, ami kell az élethez, nem csak itt, a földi láthatóban, hanem a láthatatlanban és a folytatásban is. Legyen áldott az Úr neve, hogy az ő kegyelméből mindezt elinkadta ma Krisztus Jézusban. Amen. Helyünkön maradva csendesen imádkozzunk. Áldott a te neved, Atyánk, hogy könyörgésünk nem hullik a porba Krisztus Jézusért. Amen. Énekszóban feleljünk az ige szavára. 590. dicséret második versét keressük meg. 590. dicséret második verse lesz a ráfelelő énekünk. Kihívott minden népből egy lelki népet itt. Megváltó királyunk, Jézus Krisztusunk, térdet hajtva és alázattal szemléljük a te keresztedet, az értünk hozott kibeszélhetetlen áldozatot, és hálás a szívünk azért, amit te harmadnapra felépítettél, és köszönjük, Uram, hogy ebbe te szüntelenül hivagadsz bennünket, hogy a te házaddá lehessünk. Uram, bocsáss meg, ha tekintetünket levettük te rólad, és süppedni kezdettünk, ki a maga bűneibe, legyen az akár égre kiáltó, legyen az akár alapvetően jó, de rosszul gyakorolt bűn. Ó, Uram, kérünk, hogy szabadíts fel ezeknek a terhe alól, hívj el, Uram, bennünket egy boldog, tiszta életre. Légy, Uram, a te népeddel. Szeretnénk innentől téged követni, a te nyomaidban járni. Szeretnénk, Urunk, te nálad megváltást találni. Uram, hordozzuk mindazokat, akiknek az élet nehézségei lenyomják minden napjaikat. Így imádkozunk, Uram, azokért, akik el kellett engedniük szeretett hozzátartozójukat. Te adj nekik, Uram, megbékélést, szent lelked által vigasztalást, a te jelenléted, érezhető közelséged, Uram, hadd érintse meg az ő szívüket, életüket. Járd át, Uram, őket is, és tanítsd imádkozni egész közösségünket. Imádkozunk idős, beteg, megfáradt testvéreinkért, de hozzuk eléd fiataljainkat, munkavállalóinkat, gyermekeinket, mindazokat, akik közel állnak hozzánk. Imádkozunk településünkért, annak vezetéséért, imádkozunk országunkért, itt a földi keretek között, magyarságunkért, határon, innen és túl. Hordozzuk, Uram, együtt mindazt, amit Te megengedsz. Tudjuk, Uram, hogy nincsen nagyobb próba annál, mint sem Te ne lennél velünk. Köszönjük, hogy mindenben a Te atyai szerető kezed velünk van. Emelj fel hát bennünket, és gondviselő szereteteddel. Vigyázz ránk az előttünk álló héten is. Légy azokkal, akik próbatételek előtt állnak. Légy azokkal, akik még a szemüket nem merték felemelni. Tereád. Légy, Uram, a Te népeddel, és taníts minket, sőt, vezess minket lelked által, hogy tudjunk népeket gyűjteni a Te országodban. Jöjj, Uram, és maradj velünk minden napon, a világ végezetéig. Krisztus Jézusban kérünk, fogadd el könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 834. dicséretet keressük meg, ez lesz a záró énekünk. 834. dicséretet énekeljük, mind a három versével záró énekként áldásvétel előtt. Ébredj, bizonyságtévő lélek!